Köszöntjük hallgatóinkat itt a Rádió Cafén, ez a Kulturali Pári Ulcsival, és kivételesen Mezei Dániel nem tart velem, hiszen egy nagyon fontos művészeti projekt, a Budapest Tánc Fesztivál foglalja le szabad kapacitását Dani kollégámnak. Ezúton is üzenjük neki, hogy nagyon hiányoljuk innen a stúdióból, de jövő héten már ígérjük, hogy együtt fogjuk vezetni tovább a Kulturalli nevezettű kulturális műsorunkat. Minden esetre ma ilyen rögtönzött jelleggel egyedül fogom képviselni az adásunkat, és a rögtönzés szó egy nagyon fontos kulcs eleme lesz ennek a mai beszélgetésnek, hiszen itt van velem Szakál Tamás zenész, hegedűs. Szia Tomi, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia, és üdvözlöm a kedves hallgatókat, én köszönöm a meghívást.
És hát a rögtönzés szó, hogyha az ember rád néz, érzékeli az attitűdödet, a lényedet, vagy ne adj Isten, eljut egy-egy koncertedre, akár a szóló projektjeid egyikére, akár bármelyik közreműködésedre, vagy pedig a Canaro zenekar koncertjeire, akkor nagyon is éled ezt a rögtönzést. Ez mindig így volt az életedben?
Igen. Ez a rövid
röviden
válasz.
Ennyi. Igen.
Zönképpen azt hiszem, hogy én sosem voltam tudatos, és az ember talán akkor tud a legjobban rögtönözni, hogyha nem tudatos. És ez, hogy nem voltam tudatos, ez most jó vagy rossz, az egy másik kérdés. De röviden tömören ennek hála alakult ki a színpadon is egy ilyen rögtönzési képesség zeneileg, vagy csak úgy jelenlétileg, most éppen öltözködésileg is.
Sajnos nem látják a hallgatók.
Igen, nem most ilyen zsákokban laknak a ruháim, öltözködés, minden, és éppen amit sikerült, de jó pofaszal. De hogy igen, ez a rögtönzés, ez talán örülök, hogy kialakult, ugye ez egy különleg, nagyon sok klasszikus zenész, ugye nem tud rögtönözni, improvizálni.
Meg talán egy kicsit így tartanak is tőle emberek, nem? Vagy valahogy, hogy bejön is még a rögtönzés szó, szerintem egy sokkal kedvesebb kifejezés, de abban a pillanatban, hogy az ember meghallja azt, hogy improvizáció, akkor rengeteg zenésznek összeszorul a gyomra, kivétel a jazz zenészeknek, akik ezt így sokkal testhez állóbban művelik, de hogy a más műfajokból, amik egy picit talán kötöttebbek, vagy kottahűbbek, vagy műfajhűbbek, ott ez a rögtönzés, improvizáció, az egy nagyon nagy kihívás.
Igen, meg nagyon jól mondtad, hogy talán külön is választható az improvizáció meg a rögtönzés, mert képzeljük magunkat egy színházi darabba, ahol szó szerint megtörtént, egy orosz rendező jött, és azt kérte, hogy most akkor kísérjem le ezt, ami történik, és ott össze-vissza beszéltek oroszul, és akkor nagyjából tudtam, mi van, de nagyon szép fények meg hatások voltak, és akkor egy idő után rá tudott az ember erre hangolódni, és ott rögtön össze komponáltál úgy valamit, ami oda beleillik abba a képbe, jelenetbe, hangulatba, millióbe, és mint az egyik színész, vagy mint az egyik díszlet felváltva volt jelen a zene.
És egy ugyanolyan eleme talán, és egy ugyanolyan, mint a díszlet.
Vagy így van, ezért is mondom. Igen, és akkor az ott született meg abban a pillanatban. És igen, ez a rögtönzésből, és ott nem feltétlenül kellett óriási futamokat játszani, vagy szólózni, vagy valami. Ugye az izgalmas még az volt, hogy azt hiszem ketten voltunk, most nem emlékszem, hogy zongora vagy harmonika volt a zenésztárs, de hogy tényleg ki kellett kapcsolni mindent, egymással is improvizálni, és a jelenettel elsősorban, mert az is veszélyes volt, amikor mi hogy zeneileg egymásra kattantunk, és elkezdtünk külön működni az színpadtól, akkor az megint rossz, tehát ott együtt kellett, bármit is mondtak a színészek, azzal lenni.
Igen, ez a kölcsönhatás, ez amúgy rád, de szerintem egy nagyon jellemző jelenség, de az érdekelne engem nagyon, hogy amikor mondjuk gyerek voltál, és első körben találkoztál a zenével, vagy így elkezdtél vele ismerkedni, már akkor volt egy ilyen játékosság benned, vagy aztán a zenével való ismerkedés hozta meg a rögtönzést, vagy a rögtönzésből alakult ki a zene?
Talán a rögtönzésből alakult ki a zene. Azt hiszem, ez így jó. Tehát én elindultam tanulni zenét, klasszikus zene, és ott azt hiszem, még nem tudtam akkor, hogy mi a bajom, de egy idősebb fejjel, igen, a túl sok szabály. Azzal én nem tudtam haladni, tehát ott megmondták, hogy kell csinálni. Értettem, meg nagy nehezen meg tudtam csinálni, de nem akartam úgy. Nekem máshogy, ahogy éppen ugye azt mondta az aktuális tanár, vagy ahogy a nem tudom, hogy az úgy nem feltétlenül jó, úgy esküszöm, hogy jobban tetszett, akkor éppen mit tudom én 8 évesen, vagy 6, vagy akár 9 és 10. És így, hát igen, így hamar el is kerültem a klasszikus zenépályáról, viszont cserébe elkezdődött ez a ennek a kis, hát egyszer az önfejűségnek, egyszerre talán néha a lustaságnak is köszönhetően egy ilyen saját kis spontán zenei világ kialakulni, tehát elég gyorsan tudok reflektálni hangulatokra vagy helyzetekre. Tehát egy pillanatra tudok több pillanatra bele tudok illeszkedni másfajta zenei stílusban, akár olyanban is, amit nem igazán ismerek, de hogyha nem kell órakig abban hegedülni, mm-hmm. akkor arra pár percre egészen hihetően vagyok, akár népzenész, akár valami más, akár tehát voltam én már flamenco zenekarban is, és a többi, és a többi. És igen, ez a pillanatban zenélés.
Igen, egyébként ez a horizontális pillanatokban való időzés, ez egyébként szerintem egy ilyen óriási lehetőség az, hogy az itt és most pillanatokat így megéljük, meg abból merítsünk, és abból induljunk tovább. És ez talán egyébként minden zenei műfajnak a sajátja, hiszen a zene az itt és mostban jön létre, születik, és múlik is el egyben. Tehát, hogy az egy ilyen idő függvénye, hogy a zene az hogyan tud létrejönni. Viszont engem az érdekelne, hogy mondtad, hogy a szabályokkal van egy izgalmas viszonyod, és a szabályokról eszembe jutottak a definíciók, és eszembe jutott az, hogy ha te ennyire sokféle dologban otthonra tudsz lelni, akkor mit mondasz akkor, amikor valaki azt kéri tőled, hogy akkor mégis Szakály Tamás, definiáld magadat, mi vagy te, milyen műfaj, elhivatott híve vagy képviselője, szóval erre te hogyan tudsz válaszolni?
Nagyon nehezen tudok rá válaszolni, úgyhogy köszönöm a kérdést. Igen, hát azt szoktam mondani, hogy zenész vagyok, vagy hegedűs, múltkor lehegedű művészeztek, ami valóban, tehát művésznek művész uh-huh. vagyok, és hegedű van sokat a kezemben, uh-huh. De hogy valahogy a hegedűművész szót én tisztelettel meghagynám annak, aki végig szenvedte a Zene Akadémián azt a nagyon-nagyon-nagyon sok mindent, de amúgy meg, tehát él a definíció, hogy hegedűművész, de inkább hegedűsnek, vagy múltkor odajáig vetemettem, hogy inkább zenét szerető embernek tiruláltam magamat valahol, vagy hát olyannak, aki nagyon szeret hegedülni. Na most az, hogy ki hogy tud, de szereti, az megint másik kérdés, de hogy igen, tehát szeretek hegedülni, és talán mindennek ez a kulcsa, visszakanyarodva a pillanatnyi zenélésnek is, hát sokszor keveredtem olyan helyzetbe, hogy beszálltam egy zenekarba, csak úgy, mert jó fejemberek voltak, és olyat csináltak, amit én nem feltétlen tudok, de hogy megvolt az összhang, a kommunikáció a zenészek között, ezért ott megint csak lehetett rögtönözni egy olyat, mint hogyha ez egy működő zenekar, és egy régóta álló dolog lenne, holott a pillanat szülte azt a zenei megformálódást. Szóval definiálni.
És akkor ez egy ilyen műfajtól független? Vagy így azért el tudsz köteleződni valamelyik műfaj mellett?
El tudok. Meg...
Vagy műfajok mellett? Akkor mondjuk, dobáljunk be néhányat.
Vagy hát, szóval lehet, hogy nem tudok. Nagyon jó kérdés. Várjál.
Vagy el kell.
Most én ma saját magamat beleszorítottam egy műfajba, már évek óta a Canaro zenekarral leparkoltunk a Manus Swing, Django Reinhardt féle.
Ezt úgy mondod, hogy néhány év... óta, hogy igazából ez 20 év, Tomi.
A zenekar az igen, az 20 éves körülbelül, de az első X évben még jóval szabadabban mozogtunk a stílusok között, és nem is feltétlen volt a zenekar elején ennyi manus gitára bandába. Tehát volt minden, ami biztos, ez egy harmonika hegedű gitár volt, Pagonyi Andrissal is velem, és akkor ekköré jöttek különböző zenészek, hol zongora, hol latin gitár, hol csak egy bőgő, bármi, aztán fölbukkant egy manus gitár a Jakab Viktor személyében, de ővel is volt olyan, hogy még akkor basszus gitározott, és volt ilyen teljesen ad-hoc felállásunk, hogy kahon, hegedű, harmonika, basszus gitár, és én nem tudom már, hogy mit csináltunk, de hogy egy ilyen nagyon komoly világzenei utazás volt, amit a Canaroval csináltunk. Aztán leparkoltunk a Manus Swingnél, ami szintén önmagában egy világzenei, Django Reinhardt nevéhez kötik, ugye, aki egy szintó cigány zenész, Párizs körül élt, tehát ugye ott szintén, mint itthon is, ami jellemző cigány zenészeknél mindenféle stílus felbukkan, és ehhez ő óriási nagy jazz rajongó volt. Így bejött a jazz, és hát hatalmasakat improvizált gitáron. Olyan nagyokat, hogy ki is hívták a jazz szülőhazájába, Amerikába, az amerikai nagy nevek, hogy zenéljenek vele, vagy hogy ő zenéljen velük. Uh-huh. Szóval, hogy Django maga egy nagy olvasztó tégely szerintem, uh-huh. ezzel a tök más hangzással. Ugye gypsy jazz azért is, mert hogy nem a szokásos hangszerek, a jazzből ismert szokásos hangszerek, mint trombita, dob,
igen.
szólnak benne.
Dob és basszus is van, amelyik szóló hangszer.
Igen, hanem itt a szóló hangszerek az ott levő hangszerek, tehát hegedültek, uh-huh. A cigányzenészek meggitároztak, esetleg harmonika.
És most ezt így mondtad, hogy Django Reinhardt ő maga volt egy olvasztott, igen, ez egy tök jó kifejezésre, mert tényleg annyi minden nagyon impulzív muzsikák születtek általa tőle és rajta keresztül. Igazából Django egy ilyen példakép neked, vagy hová helyeznéd el az életedben?
Igen, példakép is, meg a leginkább a hát hegedűsként a pályatársa Grappelli mm-hmm. van hozzám közelebb, ugye egy francia jazz hegedűs, akivel igazából akkor alkottak nagyot a Django-val, amikor ők egymásra találtak, és együtt akkor robbant ez a stílus, hogy jazz játszanak hegedűn és gitáron, és óriási jó szól, tehát az európai jazznek az egyik nagy alappillére az ő kvintetjük, csak húros hangszerekből állt. És igen, én egy reklámban hallottam 10 évesen, vagy 10 évesen Grappellit, egy TV reklámban. Akkor hallottam olyat először, hogy nem klasszikus zenét játszanak hegedűn, meg nem is nótát, uh-huh. hanem valami teljesen mást, és nem olyan erőltetett, hanem nagyon kellemes, és szép, és egyszerű, és
működik.
És működik, és mi ez, és mi ez a zene, és...
És akkor végre egy pozitív érv, hogy mégiscsak miért érdemes reklámokat hallgatni,
igen,
vagy nézni,
igen.
Hogy amúgy tényleg amúgy tudnak, amúgy a reklámzenék kifejezetten tudnak időnként inspirálóak lenni.
Tudnak, igen, meg hát régen még azért...
Mondjuk főként nyilván, hogyha Grappelli szól egy reklám
ez
mögött,
az, tehát, hogy és akkor kezdtem el, hogy ki ez, mi lehetett ez, és akkor így... Nem bukkantam akkor még rá, uh-huh. hogy ki, akkor még nem uh-huh. volt ez az internetbe, beírunk valamit, vagy oda tartjuk a telefont, hát telefonunk se volt szerintem.
Igen, lesázámozod, mint ahogy
igen.
én a áruházban néha időnként eltévedek, és akkor hallok egy jó számot, és hú, ez micsoda, és már többször mentette így meg az életemet, hogy...
Igen.
Tudom, hogy mit hallgatok.
Nem rossz ez, és az ember vissza tudja keresni, és inspirál, hiszen mint zenészek, nekünk azért inspirációkat kell gyűjteni. És na, ez a reklám dallam, ez pont ilyen volt, hogy hát ez valami jó, valami érdekes.
Hány éves voltál?
Hát 10 körül lehettem. Tehát
és ez egy ennyire erős mérföldkő volt?
Igen,
így
de nem tudtam, hogy mi az, semmit. Mm. Tehát évekkel később tudtam meg, hogy mi ez. Hát utána ment tovább a klasszikus zenei, próbálkozzunk, menjünk arra. Nem tudom, anyukám mindenképpen azt szerette volna, ha tudnak ilyen nótákat énekelni, így, amik akkor kicsiként az ott úgy nem fogott meg, és akkor volt még a népzene, amiről csak mondták, hogy most indul népzene, de arról semmit nem tudtam egyáltalán. Aztán később kiderült, hogy tudok, mert mindez, amit anyukám énekelgetett nekem kiskoromban,
az
népzene meg nóta, tehát igazából véletlenül én tudok, csak ahogy így elmondták, hogy népzene is ilyen kategóriát képzeltem köré kicsinek, így teljes tévedésben élve, így akkor nem tudtam, azt hittem, hogy akkor az még másabb, mint ami körülvesz valami. De kiderült, hogy azért jó dolgok vettek körül így kiskoromtól kezdve, de tudattalanul. És megint ott vagyunk, hogy nem tudatosan történtek a dolgok, hanem úgy véletlenül, úgy kiderült, hogy egy csomó nótát vagy dallamot így ismerek, félfülből bevallhatom, de ez igaz tényleg a jazztől, a bossa nován át, a cigányzenén keresztül, a kis népzenei motivumokon át, mindenféle
akkor ez egy igazi világzenei paletta, szóval tényleg használjuk ezt a szót, hogy világzene, És abban az egy elképesztően tág fogalom, tehát ezért sokan azért is kritizálják ezt a jelzőt, hogy, hogy mi az, hogy világzene. Hát én is például világzenét játszom talán, igen, de hogy mondjuk én kifejezetten magyar gyökerű dolgokat. Igen. És azért ebbe, amiket te most felsoroltál, azért a világ minden éghajlata és tájegysége belefér.
Pontosan, talán a kávéházi cigányzenét tudom említeni, ahol már biztosan találkoztunk azzal, hogy persze megszólal a szokásos csárdás, uh-huh, megszólal uh-huh, a szokásos szomorú nóta az elhagyott szerelemről, uh-huh, és aztán csak megszólal egy bossa nova, uh-huh, jó esetben egészen jól eljátszva, és megszólalnak manapság már nagyon jó improvizációk is, és egyszer csak egy kicsit jazzesebb, füstösebb, máshogy füstösebb helyen találod magad, és ugyanaz a zenekar játszik, és akkor ez hozna, hogy na ezt hívom én inkább világzenének, és akkor ugyanez az ember vagy zenekar, aztán egyszer csak neki játszik-e valami kis Mozart motívumot játszani, és talán én kiskoromban ezen nevetni fogsz, azt hittem, hogy a primás az nem a szólista, a zenekar vezető, hanem az, aki mindent tud zenélni, és én azt hittem, hogy csak az ilyen nagy cigány zenészek, igen, csak ő tud primás lenni, aki tényleg ott a kávéházban eljátsza a klasszikust, utána eljátsza neked a nem tudom mit, aztán játszik egy kis jazzt, és aztán még improvizál gyorsan valamit, amit csak úgy spontán, és te minden stílusban.
Tulajdonképpen.
Igen, én azt hittem, és aztán voltam valami ilyen kimittudszerűs, igen, nem az volt, csak most ez a legjobb szó rá, hogy sok zenekar volt, ilyen világzene, uh-huh, meg népzenészek, és akkor ott jött valami kis 10 éves kis gyerek, és akkor mondta magára, hogy prímás, hogy lenné már prímás, mi bajod van. És akkor, szóval nekem elég későn tudatosul, de ezt azóta is megőriztem, meg megmaradt nekem az, hogy igazából prímás, ez nekem örökre ez fog maradni szerintem.
Igen, de hogy lehetne rá azt a szót is használni, hogy zenekarvezető, vagy igen, szólamvezető, vagy
tehát, meg érthető, mint prím szólam.
Tehát hogy igen, de hogy amúgy a prímás, mint jelenség, vagy mint attitűd, amúgy szerintem is tartalmazza ezeket a dolgokat, amiket most felsorolt. Ez az egy picit több, tehát és akkor itt jön be egy nagyon fontos dolog, hogy te azért a Kánáron belül is, vagy akár egyébként más projektjeiden belül is, te egy abszolút prímás attitűdben vagy jelen. És a válladon viszel projekteket, zenei folyamatokat, tényleg egészen összetett színházi, cirkuszi, művészi projekteket. Tehát azért nagyon sokféle helyen találkozhattak veled az emberek. Milyen prímásnak lenni amúgy?
Hú, hát megmondom őszintén, hogyha az lenne a világ, mint régen, hogy uh-huh, van egy-két ilyen kis klub, vagy étterem, vagy kis színpad, ahol van az ember zenekar, és mindent játszhat, ami az eszébe jut, és ennek állandó közönsége van, és még meg is tud élni belőle, akkor csodálatos lenne. És igen, tehát ez a része jó, de itt van az a lenne szó, most nem ilyen világban élünk, hogy ez így működik, most kicsit mindent is kell csinálni, és akkor ezért van az, hogy az ember föllép akár a cirkuszban, a cirkuszzenekarban, kiváló zenekar van, ott zenél egy kicsit, aztán egy színházban, ugye az orosz rendezőt próbálja megfejteni valami teljesen ad-hoc zenésze, aztán igen, van a zenekarom a Kanáró, ez többnyire most ugye a Manus Swinggel foglalkozik, de ott is. Hát igen, én mindig menekültem amúgy ettől a mindent én mondok meg, és én vagyok a prímás szereplő, tök érdekes, aztán rám ragadt, de lehet, hogy azért, mert ugye hegedűd van, és akkor legyél te, de én azt szerettem fiatalabban, meg néha most is a legjobban, amikor úgy megy a folyamat, mindenki tudja, mi csinál, és én meg csak úgy, mint egy ilyen kis haba tetejére bejövök, és amikor rám néznek, akkor gyorsan hegedülök valamit, aztán szevasz, és akkor tudod, az úgy történt valami más, de amúgy van egy zenekar, ami úgy viszi önmagát, és akkor te meg csak így a plusz, tehát rendszeresen volt, hogy beestem egy étterembe vagy kocsmába, ahol barátaim játszottak trióba, és akkor én megérkeztem másfél órával később, mert valahonnan jöttem, és csak úgy spontán beszálltam tudtam hegedülni. És akkor a közönségnek is volt egy ilyen extra élménye, hogy de jó, nekem is volt egy extra élményem, hogy de jó, hogy együtt zenélhetek ott így hirtelen, csak úgy spontán ezekkel a zenészekkel, és a zenészeknek is volt egy élményük, hogy már nem tudom, 2 órája hallgatták önmagukat, és akkor most végre kicsit más, hogy van a dolog, más történik. És ezt nagyon jobban szerettem, mint amikor végig nekem kell vezetni egy órás koncertet, vagy másfél órás koncertet. Bele is kényelmesedtem ebbe az elején, mert ennek a koncepciónak a folyamán volt a zenekar összerakva, tehát ketten voltunk ugye, mint alapító tagok, és akkor ezt, ami legyen a zenei teríték, ezt én többnyire szerettem át is adni a kedves kollégámnak. Aztán változtak az idők, igen, és jött a nagyobb felelősség, meg felismerés, hogy itt a zenekar is jobban számít a hegedűsre. Persze a hegedűs is jobban számított a zenekarra, úgyhogy de kialakult, igen, ez, hogy végül is prímás lettem a magam módján, vagy a sajátos köreinkbe.
Szakál Tamás a vendégünk itt a Kulturaliban, és ne menjenek sehová, tartsanak továbbra is velünk, most egy pici szünetet tartunk, de innen fogjuk folytatni. Szakál Tamás zenésszel, hegedűssel.